New Yorkban az élet mindig izgalmas. Mindig valami újat mutat Amerika. Pedig azt hinnénk, hogy ma már akár az interneten is mindent megtudhatunk róla. Csak közelről lehet megérezni, hogy mennyire élhető és emberi ez az ország. Egy világhatalom, amely néha esendő is. Megtisztelő, hogy mindezt megoszthatom a híradó és az este nézőivel.
A helyszínről hozzuk a híreket.
Fogyasztóvédők kontra bankok módosítanák a törvényt, hogy a bankok ne tudjanak egyoldalúan változtatni a kamaton. Bezár az Alabaromfi, 700 embert elküldenek, a beszállítók 1 milliárdos tartozást követelnek, a fővárosba jöttek tüntetni. Egy órára lezárták a Margit hidat és környékét, szovjet bombát kellett kivenni a Dunából, nagy volt a dugó. És van, akinek sürgős, még 2 hét van az elnökválasztásig, de több amerikai államban már most lehet szavazni. Jó estét kívánok! Módosítanák a hitelintézeti törvényt a fogyasztóvédők. Szerintük ugyanis egyre többen panaszkodnak arra, hogy a bankok egyoldalúan emelik meg a hitelek kamatait. A bankszövetség szerint viszont nem kell törvénymódosítás, mert a hitelintézetek nem akarják kockáztatni ügyfeleik elvesztését. Közben az OTP ma bejelentette, hogy ezentúl ismét minden településen elfogadja az ingatlanokat kölcsönfedezetként. Korábban 400 település volt a tiltólistán.
Ricse egyike annak a 126 Borsod megyei településnek, ahol az OTP nem fogadott el ingatlant hitelfedezetként.
Azt mondták, hogy a településen ingatlan nem fogadnak el fedezetként. Tehát kellett volna még egy ingatlan, hogy megkapjuk azt a hitelt, amit szerettünk volna.
A bank felülvizsgálva korábbi döntését, ma feloldotta a korlátozást, de mint közölték, továbbra is csak szigorú feltételekkel adnak hitelt. A pénzügyi válságban ugyanis az összes pénzintézet nehezebben jut devizahitelhez. A fogyasztóvédők attól is tartanak, hogy nem csak hogy nem adnak hitelt a bankok, hanem pénzügyi okok miatt egyoldalúan módosítják a régi szerződést, például egyik pillanatról a másikra felemelik a kamatot, mert hogy erre a törvény lehetőséget ad.
Amikor a hitelintézeti törvény lehetőséget ad a hitelintézeteknek arra, a bankoknak arra, hogy egyoldalúan meghatározott körülmények között, amely nagyon tág körülmény, módosítják a szerződéseket, ez nem megfelelő.
A bankok meg nem akarnak ügyfelet veszteni.
Ezért nem tart a Magyar Bankszövetség attól, hogy elszaporodnának az ügyfél számára előnytelen szerződésmódosítások.
Ha igen, ez például megjelenhet a hitelkamatok emelésében, de ezt a bankoknak időben közé kell tenni, erről az ügyfeleket tájékoztatni kell.
Közben már a harmadik bank jelentette be, hogy a válság miatt egy ideig nem ad svájci fran alapú hitelt. Kettőnél szigorított feltételekkel lehet még hozzájutni, egy bank pedig egyáltalán nem kínál deviza alapú hiteleket. A bankszövetségnél ugyanakkor azt mondják, akinek már van svájci fran alapú hitele, annak nem érdemes változtatni, mert szerintük hosszú távon a jelenlegi helyzet ellenére is kedvező lesz a törlesztés.
Újra fel kellett függeszteni egy időre az OTP részvények kereskedését a budapesti értéktőzsdén, mert áruk több mint 10%-kal esett. Ma is ugyanaz a befektető adott el nagy tételben, akit tegnap. A többi vezető részvény árfolyama is gyengült a Richter kivételével. És tovább gyengült a forint is a devizapiacon. Az euró árfolyama délután áttépte a 280 forintos küszöböt, több mint 2 éve járt utoljára ezen a szinten. A Fidesz elnöke szerint 10 milliárd eurós növekedési programra van szüksége Magyarországnak. Orbán Viktor mindezt azután mondta, hogy tárgyalt a budapesti értéktőzsde vezetőivel. Az ellenzéki politikus szerint a forinttal nincsen nagyobb baj, akkor viszont lesz, ha nem lehet a bizalmi válságot megoldani.
A mostani vezetővel nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy meginduljon a magyar gazdaság visszaesése. A mostani vezetővel nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy több mint 200 ezer ember állása kerüljön veszélybe a piacon. A mostani vezetővel nem tudjuk elkerülni, hogy a forint tovább zuhanjon.
A miniszterelnök a Kossuth Rádió esti adásában visszautasította, hogy a kormány nem tenne meg mindent a válság elhárítására. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor csak a népszerűség hajhászás miatt beszél például 1500 milliárdos adócsökkentésről. Holnap 5 párti egyeztetés lesz az adótörvények módosításáról és a költségvetési kiadásoknak határt szabó úgynevezett plafontörvényről. Ideiglenesen leáll a Sármelléki vagy más néven Balatoni repülőtér. A Ryanair ugyanis csökkenti járatait a gazdasági válság miatt. A reptéren dolgozók 60%-át fizetés nélküli szabadságra küldik. Az utolsó gép most szombaton száll fel, de a társaság azt ígéri, hogy áprilistól újra járnak majd a repülőgépek Sármellékre.
Nagyon-nagyon sajnálom ezt a járat megszűnést.
Bosszankodnak az utasok Sármelléken, utoljára repülnek Londonba.
Fél óra alatt ide tudunk jönni, az egész familiám, aki Londonban, meg a barátaim mind ide szoktak jönni, nagyon kényelmes volt, nem kellett Pestre menni.
A légitársaság tavaszig nem indítja el a balatoni járatokat. 25-en maradnak munkanélkül, vagyis a dolgozók 60%-a.
Van, aki marad, mint cég alkalmazott, csak fizetés nélkül lesz, és akkor ők jönnek közben márciusba, mert hát sokan másik lehetőségek.
A büféseknek is menniük kell.
Beleszállva a repülő a terminál, hogy sajnos még is kibocsúzunk tavaszi, előre láthatólag tavaszi.
Az ír légitársaság minden télen csökkenti a balatoni járatok számát, mert ilyenkor kevesebb az utas. Az idén azonban a pénzügyi válság miatt Sármelléken teljesen leállnak.
Az eddig még fogalható düsseldorfi járat is törlésre került, és ez azt a döntést jelenti a cég életében, hogy egy téli csökkentett üzemmódra vagyunk kénytelenek átállni.
A Ryanair Európa szerte összesen 100 járatát törölte. Budapestre is kevesebb járat érkezik majd.
Az utolsó repülőgép szombaton száll fel a Sármelléki repülőtérről. Ezután egészen március végéig szünetel majd a légiutas forgalom. Perszállító gépek ugyan közlekednek majd, de ezek kapacitása is csökken a téli szezonban. A híradót Sármellékről Holcman Éva tudósította.
700 dolgozót bocsátanak el az Alabaromfitól, mert bezár a cég, de nem csak a dolgozók vannak bajban, hanem a beszállítók, vagyis a pulykatenyésztők is. Ők délelőtt Budapesten tüntettek, és a Földművelésügyi Minisztériumtól kértek segítséget. A miniszter azt ígérte, hogy államilag garantált hitelt kaphatnak.
Megkérem, engedélye nincs hozzá, de...
Nem csak a dolgozókat küldik el a gyárból, már az újságírókat sem engedik be az üzembe. Igaz, sok látnivaló nincs bent, a tartozások miatt már a villanyt is kikapcsolta a szolgáltató. A dolgozók sem kapták meg bérüket, több mint 50-en inkább maguk mondtak fel a késedelmes fizetés miatt.
Fel vannak keseredve a dolgozók, hát ugye a pénztelenség, ugye őnekik is fel kellene adniuk a csekkeiket, sok tartozásuk van.
A baromfi tenyésztők a fővárosban tüntettek, nekik összesen több mint 1 milliárd forinttal tartozik az Alabaromfi. Még a cég számláit záruló banktól is segítséget reméltek, de nem kapta.
A termelők most át fognak menni a minisztérium elé, és úgy gondoljuk, hogy a megoldás talán onnan jöhet. Köszönöm szépen.
Semmiféle jogosítványuk nincs ennek a pénznek a lefoglalására.
A miniszter azt mondja, a bank jogtalanul tett jelzálogjogot a gazdák pulykáira és csirkéire, ezért szerinte hamarosan hozzájuthatnak pénzükhöz. Gráf József kedvezményes hitelt is ígért nekik. Erről szerdán dönthet a kormány.
Mindegy 1 milliárdos államilag garantált hitellel levágatjuk a jelenlegi állományt, és ennek a takarmány kérdését is megoldjuk. Körülbelül februárig fut ki a teljes tervelési konstrukció.
Most én bemegyek a boltba, elveszem a terméket, nem fizetem ki, akkor lesételnek.
A minisztériumnál tüntető tenyésztők azt sem értik, hova tűnt az Alabaromfi pénze. A cég vezetői nem nyilatkoztak. A gazdák most egy új üzem építésére adtak be pályázatot. Ebben segíti őket az agrártárca is.
Az unió soros elnökségét betöltő francia államfő szerint nem szabad meglepődni azon, ha a 21. században nem lehet a világot 20. századi módszerekkel irányítani. Nicolas Sarkozy úgy látja, hogy ezért szükség van egy nemzetközi csúcs találkozóra, ahol új alapokra lehet helyezni a globális pénzügyi rendszert. Szerinte a tagállamoknak egységes gazdasági választ kell adniuk a válságra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden országnak egyformán kellene lépnie. A francia elnököt az Európai Parlament hallgatta meg, miután José Manuel Barrosoval, az Európai Bizottság elnökével Kanadában és az Egyesült Államokban tárgyalt. Kapcsoljuk Brüsszelt, ott van Nika György, szervusz, jó estét! Mit ért Sarkozy az alatt, hogy egységes uniós válasz kell, de azért a tagállamok külön-külön is léphetnek?
Szemes estét kívánok! A részvény árfolyamok ma is estek, a 2000 milliárdos beavatkozás úgy látszik önmagában nem volt elég, és önmagában nem elég az sem, hogy egyeztetett uniós lépések vannak, ezért aztán a egyébként is hiperaktívnak számító Soros elnök Sárközi ma megint meglepte a hallgatóságát, és azt javasolta, hogy végezzenek el nagy javítást a kapitalizmuson úgy, hogy nem kérdőjelezik meg a piacgazdaságot, szüntessék meg az adóparadicsomokat, akadályozzák meg, hogy Európán kívüli cégek vásárolják fel a most padló lévő európai vállalatokat.
Gyuri, Európát kik képviselhetik majd ezeken a bizonyos nemzetközi csúcsokon? Ez körvonalazódik már?
Ma már egy újabb csúcs körvonalazódott, a nemzetközi csúcsok előtti uniós csúcs, hogy nyilván egységes álláspontot alakítsanak itt az Európai Unióban, de úgy tűnik, hogy ez a kétsebességes Európa elmélet megint felérénkült, hiszen az eurozóna egy kicsit előrébb tart, nem lehet tudni, hogy 4-en, 15-en vagy 27-en képviselik az uniót.
Mika György Brüsszelből köszönjük. Még a csatornákba is belenéztek kamerával a szegedi magyar-román csúcs alkalmával, helyesebben előtte a biztonsági intézkedések közepette. Erről is beszélünk mindjárt, de előbb nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Vállalkozók és rendőrök néztek egymással farkas szemet Szegeden. Egy cég tartozik, ezért le akarták bontani. Leszakadt a lépcső egy öreg 8. kerületi bérházban, egy idős nő meghalt, a többi lakót tűzoltók vitték ki. Eredetileg 3 órára akarták lezárni a Margit hidat és környékét a II. Világháborús bomba miatt, a szerkezetet azonban alig 3/4 óra alatt sikerült kiszedni a Dunából. A környéken azonban ennyi idő alatt is nagy dugó alakult ki. A 4 tonnás szovjet romboló bombát egy kikötőbe vitték, ahol 2 hét múlva hatástalanítják.
Mind a híd ki lesz ütve, mind az egész környék ki lesz ütve. És senki nem maradt.
Készültség a Margit hídon és környékén. A bombát még pénteken találták a munkások a vízben. A tűzszerészek és a polgári védelem mostanra végeztek a kiemeléséhez szükséges előkészületekkel. A közeli lakóházban 32 lakást kellett kiüríteni. A hídat és a környező utakat is lezárták.
Aki még felszáll a villamosra, az tovább mehet, de a híd közepén nem fog megállni.
Aki még ezt a villamost elérte, át tudott jutni Pestre. A többiek tanácstalanok voltak.
Nézem, hogy hogy jutok haza a gyerekekkel. Mi van most? Megmondaná nekem, mert senki nincs itt.
Itt ragadunk akkor?
Hát nem
tök
tudom.
Jó.
Hát ez borzasztó, hát nem tudom.
Búvárok merültek le kiemelni a szerkezetet. Ezeket a képeket a tűzszerészek szóvivője készítette. Egy FAB 250-es szovjet romboló bombát találtak. Ilyenből több ezret dobtak Budapestre a II. Világháborúban.
Körülbelül egy 400 méteres sugárban elég komoly pusztításokat képes végezni. Közelében emberéletet olt ki. Van egy lökőhatása, szeizmikus hatása, hanghatása van ennek a robbanó szerkezetnek, komoly sérüléseket tud okozni.
A bomba gyújtó szerkezete a becsapódáskor eldeformálódott, működésképtelenné vált. Így már nem volt veszélyes.
Bár a bomba mostani állapotában már hatástalan, a tűzszerészek mégis úgy döntöttek, biztonságosabb, ha vízen szállítják el, ezzel a hajóval mögöttem. A robbanó szerkezetet majd később semmisítik meg. A híradót Gmózer Zoltán tudósította.
Szigorú biztonsági intézkedések mellett ülésezett közösen a magyar és a román kormány Szegeden. Lezárták a teljes belvárost, még a csatornahálózatot is kamerákkal vizsgálták át. A két kormány azt tervezi, hogy még az idén aláír egy megállapodást az uniós gázvezeték a Nabucco támogatásáról, és szó volt a két ország közötti autópályáról és gyorsvasútvonalról is.
Már hajnalban elszállították az autókat a tárgyalás közeléből, és kordonokkal vették körbe az épületet, a belvárost pedig teljesen lezárták. Az 5-ös skála szerint 3-as fokozatú volt a biztonsági készültség, csak mesterlövészek és rendőrségi helikopter nem volt. Még a csatornát és a falakat is bekamerázták, közben pedig az utolsó simításokat végezték a katonai biztosítások. A 600 fős delegáció 2 órán keresztül tárgyalt. Téma volt a közös energiapolitika és a határmenti együttműködések. Beszéltek a Nabucco gázvezetékről szóló kormányközi megállapodásról is. A legfontosabbnak az infrastruktúrát tartották. Például az M43-as autópályáról tárgyaltak, amely Szeged és a román határ között épül. A Romániába tartó kamionok Szeged belvárosán keresztül jutnak csak el a határig, mert itt van a Tisza híd. Az autópálya viszont, ahogy látják, elkerüli majd a városokat. A tervek szerint 2010-re ér Makóra. Románia most azt akarja, hogy Nagylakig tartson a stráda.
Elhangzott kérés, hogy Makó és Nagylak között is autópályát, ne pedig gyorsforgalmi utat építsünk, de mi ennek a megvizsgálásában nyitottak voltunk.
Románia azt ígérte, cserébe Nagylaktól ők is folytatják az autópályát.
A román fél kell építsen több mint 1000 km autópályát, úgyhogy itt nyilvánvaló mi vagyunk lemagadva.
A kormányülés nem okozott nagyobb dugókat Szegeden, de a lezárások miatt a forgalom csak késő délután vált helyre.
A választás 14 nap múlva lesz, de már javában zajlik a szavazás az Egyesült Államokban. Az 50 szövetségi állam több mint fele ugyanis lehetővé teszi a korai voksolást. Ezzel a lehetőséggel azt akarják elérni, hogy minél többen vegyenek részt az elnökválasztáson. De ezeket az előszavazáson leadott voksokat is csak az elnökválasztás napján, tehát 2 hét múlva összesítik. New Yorkban ott van Bombera Krisztina, szervusz Kriszta, jó estét! 4 éve az amerikai választók 1/5 szavazott korábban, most ehhez képest hogy állnak?
Szervusz, jó estét kívánok, Kriszta, ahogyan az előbb te is mondtad, ezt pontosan csak november 4-e után tudjuk majd, de most állítólag minden harmadik szavazó leadja a voksát már előbb. A korai szavazást egyébként elsősorban a demokraták szorgalmazzák, hiszen a legdurvább, leghosszabb sorok november 4-én általában a szegényebb, nagyvárosi, demokrata régiókban jellemzőek, és az sem szerencsés, hogy ugye itt a választás nem munkaszüneti napon, hanem egy kedden lesz.
2 héttel a választások előtt Barack Obama megszakította kampány körútját, hogy súlyos beteg nagymamájához utazzon Hawaii-ra. Nem akarok nagyon cinikus lenni, de hát ez nem a kampány része?
Nem, erről mindenki azt mondja, hogy egy fontos, természetes, nagyon emberi gesztus. Barack Obamát az anyai nagyszülei nevelték fel szinte Hawaii-on, nagyon kötődik a nagymamájához, sokat idézi, úgyhogy ez tényleg emberi. Persze az is tény, hogy azok az államok, amelyeket emiatt a kampánykörúton kihagy, azok Obama párti, aki jól állott, nem sokat kockáztat.
Bombera Krisztina, New Yorkból, köszönjük. Könnygázzal oszlatta föl a rohamrendőrség a kődobáló tüntetőket Athénban. A görög fővárosban 2 demonstrációt is tartottak az egynapos általános sztrájkkal egy időben. Több ezren vonultak az utcára, hogy a kormány gazdaságpolitikája ellen tiltakozzanak.
Botokkal ütötték és kövekkel dobálták a rendőröket a több ezres felvonulás feldühödött tagjai. Erre válaszoltak könnygázzal a rohamrendőrök. Több mint 15 ezeren vonultak az utcára Athén belvárosában. A konzervatív kormány gazdaságpolitikája ellen tiltakoztak. Szerintük nem a pénzügyi válság kellős közepén kellene megszorításokat bevezetni. Nem tűrjük, hogy újabb adókat rójanak kiránk. Nem bírjuk már elviselni a magas árakat, a munkanélküliséget, hogy idegeneknek játsszák át a nemzeti vagyont, mondta a tiltakozás egyik szervezője. A sztrájk miatt Görögország szerte leállt egy napra a tömegközlekedés. Nem jártak sem a metrók, sem a buszok. A kompok és a vonatok sem indultak el. Az athéni reptéren több mint 200 járatot kellett törölni.
Rohamrendőrök védtek meg egy szegedi céget, mert több mint 100 vállalkozó le akarta bontani. Egyik társuk azt állítja, hogy az építető cég tartozik neki. A rendőrök és a vállalkozók órákig álltak szemben egymással, aztán végül mindenki hazament.
Fejszékkel, csákányokkal és feszítővasakkal érkeztek a vállalkozók a cég épületéhez.
Picit menjetek tovább, még egy 5 méter.
Több mint 100-an gyűltek össze, bontani akartak. Azért, mert az építető szerintük 22 millió forinttal tartozik az egyik társuknak.
A jogi megoldás az egy kabaré. Sajnos, ezt kell mondanom, mert lehet, hogy jogom lesz, meg igazam is lesz, csak pénzem nem lesz belőle.
A rendőrök is felvonultak, már kora reggel körbevették az épületet.
Van egy magyar bíróság, aki el fogja dönteni, hogy tartozok, mennyivel tartozok, és amennyivel tartozok, amit a bíróság független szakértő megállít, a cégem ki fogja fizetni.
A tüntetők később elfoglalták az úttestet is.
Hogyha az eszközöket megtartják, akkor nem tudunk más tenni, fel fogjuk oszlatni a demonstrációt.
Végül a rohamrendőröknek nem kellett feloszlatni a tömeget. Kora délután a vállalkozók és a rendőrök is hazamentek. A vállalkozások érdekvédelmi szövetségénél viszont azt mondták, hogy később, ha nem őrzi senki az épületet, visszamennek és lebontják azt.
19 budapesti boltba és Pest megye több pékségébe, cukrászdájába is került a múlt héten Hódmezővásárhelyen talált illegális tejüzem termékeiből. A lebukott vállalkozó Aranyboci néven árulta ezeket a termékeket. 6 forgalmazóhoz vitt belőlük, ők továbbították a boltokba az árut. A hatóság nem tud arról, hogy eddig bárkinek baja lett volna a sajtoktól és túróktól. Állatkínzással vádolják a helyi gyepmestert a kenderesiek. Szerintük a telepen elkábítják, folytogatják, aztán agyonverik a megunt vagy kóborkutyákat. Az állatvédők ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek, az önkormányzat pedig vizsgálatot indított. Sokkoló képek következnek.
Itt van a hurok rajta, tehát teljesen bele van vágva a húsába a hurok.
Az állatvédő azt mutatja, nem csak folytogatták, de agyon is verték ezt a kutyát. A szemtanú szerint nem ez az első eset.
Ki hozza, akit ő vagy agyonütve, vagy mit tudom én. Valók már melyiken itt valók felkötve. Valók rajta volt a macsak.
A nyitott fedelű konténer környéke tele van tetemekkel. Ez például egy borjú volt, a húsából valaki nagyobb darabokat vágott ki.
Nem tudtunk róla, egyáltalán nem tudtunk róla.
A jegyző szerint a sintér magánakciójáról van szó.
A kóbor állatok befogása nem is feladata, csak az elhullott állattetemek konténerbe szállítása a feladata ennek a gyepmesternek.
Kerestük a gyepmestert, de a családja azt mondta, kórházi kezelésen van. Az állatvédő alapítvány ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Állatkínzás alapos gyanúja miatt, környezetkárosítás alapos gyanúja miatt, illetve gyógyszerkészítménnyel való visszaélés alapos gyanúja miatt.
Az állatkínzó akár 2 év börtönbüntetést is kaphat.
Belehalt sérüléseivel az idős asszony, aki alatt leszakadt a lépcső egy öreg budapesti bérházban. A lakók szerint a balesetet elkerülhették volna, ha időben meg tudtak volna egyezni a ház felújításáról. Csak hogy ezt a mostani szabályok szerint akár egyetlen lakó is megakadályozhatja, és meg is tette.
Ezen a lyukon esett le az idős asszony, és egy emeletet zuhant. Leszakadt alatta egy lépcsőfok, amely aztán az alsó szinten még 5 lépcsőt szakított ki a helyéről.
Hallottuk a reggel a nagy robajt, bent voltunk a lakásban, majd nem sokkal utána a szirénázó tűzoltókat, amik elhallgattak a házért, és akkor néztünk ki, akkor láttuk, hogy ide jönnek.
Az idős nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ahol már nem tudtak segíteni rajta. A társasház hátsó részéből 6 lakót kellett kiköltöztetni.
Akkor az egész lépcsőt kell érni.
A lépcsőt ideiglenesen aládúcolják, ezután mehetnek vissza a lakók. A házat több mint 100 évvel ezelőtt építették, azóta csak apró javításokra futotta. A lakók nem akartak erről beszélni, kamerán kívül viszont elmondták, hogy a tetőtér eladásából már régen felújíthatták volna a házat. Ezt azonban az egyik lakó évek óta akadályozza. Aláírásáért borsos árat kér, és a lakók ezt nem tudják megfizetni, mint ahogy a felújítást sem.
Egy 65 millió forintos projektről van szó.
A közös képviselő azt mondja, a Rökszilárd utcai ház esete nem egyedi.
Ez a probléma nagyon-nagyon sok társaságban fent van, hogy egy lakó meg tud akadályozni egy teljes lakóközösséget abban, hogy az épület tetőtől talpig felújításra kerüljön. Gyakorlatilag még egy olyan érvről nem hallottam, ami megalapozott érv lett volna.
A társasházi törvény szerint ugyanis a tetőtér eladásához a lakók 4/5-ének hozzájárulása kell. A nyilvántartási törvény viszont 100%-os hozzájárulást ír elő.
Püspöki szentmisével temették újra Janus Pannoniust a pécsi bazilika altemplomában. A költő csontjait 1991-ben találták meg egy építkezésen, és idén tavasszal azonosították. Temetése az 1000 éves pécsi egyházmegye jubileumának legfontosabb programja.
Ezek a koporsónak a vasalásai.
A pécsi székesegyház renoválásakor találták meg Janus Pannonius csontjait. Ez a költő koponyája DNS vizsgálattal azonosították, a bal tenyere alatt pedig egy pápai bullát találtak.
Ez az unongomba feltétlenül 1465-ben származik, amikor is Janus valóban Rómába járt, valóban kapott a pápától ilyet.
Janus Pannonius a magyar humanizmus atya, 1437-ben született. Itáliában tanult, majd Mátyás király kancellárja és pécsi püspök lett. Később összeesküvést szőtt a király ellen, leleplezték és menekülés közben tüdőbajban halt meg. Koporsóját most a pécsi bazilikában ravatalozták fel. A közeli dombon pedig mandulafákat ültettek a tiszteletére. A püspököt a pécsi bazilika altemplomában temették újra, koporsója gőzölt bükkfából készült, kívülről pedig horganyzott rézlemez borítja, amit reneszánsz mintázat díszít.
Mindörökkön örökké.
Decemberre azt is tudni fogjuk majd, milyen volt Janus Pannonius arca, koponyájáról ugyanis számítógépes technika segítségével háromdimenziós képet alkotnak, és ez alapján készíti majd el egy szobrász a költő fejszobrát. A híradót Répás Orsolya tudósította Pécsről.
Nézzük az esti programot az M1-en. 8 óra 10-kor Juventus-Real Madrid BL mérkőzés Torinóból Egri Viktor jelentkezik.
1998-ban ugyanez a két csapat játszott a Bajnokok Ligája döntőjét. A mai mérkőzés annyiban eltér az akkori találkozótól, hogy itt bizony nem ugyanazok az esélyek és az elvárások. Minden esetre az akkori két klasszis, Alessandro Del Piero és Raúl González most is itt lesz a pályán. Ezúttal azonban a Juventusnak azért kell nyernie, hogy életben tartsa továbbjutási esélyeit. A Real Madrid pedig egy újabb három pontos sikerrel 9-re növelné pontjai számát, és majdnem biztosan tovább lépne a legjobb 16 közé, annak ellenére, hogy még három forduló hátra van a csoportkörből.
A meccs után 11-kor este Krizsó Szilviával, szervusz Szilvi, ma egy órára leállt a forgalom a Margit hídon, januártól pedig sokkal tovább áll le a forgalom.
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Ha úgy tetszik, ez egy főpróba volt, végül is jól sikerült, de ne feledjük, amikor jövő év elején lezárják a Margit hidat a forgalom elől, a Szabadság híd még le lesz zárva. Kérdés, hogy mekkora lesz a káosz, válasz Demszki Gábortól. Aztán egyre több ügyfélpanasz a bankokra, azok hitelezési gyakorlata miatt, ami csak egyre szigorúbb lesz, kivédi a hitelfelvevőket. A meccs után tehát 11-kor kezdünk.
Szilvi, köszönjük! Most pedig nézzük meg a legfontosabb híreket röviden. Fogyasztóvédők kontra bankok módosítanák a törvényt, hogy a bankok ne tudjanak egyoldalúan emelni a kamaton. Bezár a Zala-Baromfi, 700 embert elküldenek, a beszállítók 1 milliárdos tartozást követelnek. Egy órára lezárták ma a Margit hidat és környékét, szovjet romboló bombát kellett kivenni a Dunából. És van, akinek sürgős, még 2 hét van az elnökválasztásig, de több államban már lehet szavazni most is. Híradó legközelebb az M2-n, 8:30-kor az M1-en, éjfél után 5 perccel Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Év alatt 1300 milliárd forinttal támogatjuk a vidék fejlődését. Ez az új Magyarország vidékfejlesztési program. Szépítsük falvainkat, óvjuk vidéki örökségünket, újítsuk meg köztereinket. Fejlesszen ön is, és november 30-áig igényelje a rendelkezésre álló támogatásokat. Részletes információk a www.umvb.eu oldalon találhatók.
Készült az új Magyarország vidékfejlesztési program irányítóhatósága megbízásából.
Ismerjük-e a múltat?
Nagyon erős sztorikat hallottunk, amik nagyon érdekesek voltak és nagyon filmbeillőek.
Ismerjük-e apáink múltját?
Meg kell, hogy hagyjuk, hogy apu egy kicsikét költött, oké?
Egy testvérpár megpróbálja kideríteni az igazságot édesapjuk 56-os forradalomban játszott szerepéről. És ez fájdalmak nélkül nem megy. Hazatérés. Egy szabadságharcos története. Október 23-án 17 óra 55 perckor az M1-en.
Október 23-án az 1956-os forradalomra emlékezünk. Az M1-en délelőtt a Kossuth térről közvetítjük a Magyar Köztársaság lobogójának felvonását. Este pedig az októberi forradalom tiszteletére rendezett ünnepi gálaműsort láthatják a Magyar Állami Operaházból. Tisztelegjünk együtt a hősök előtt.
Úgyhogy az ember most már egy idő után azt játsza, amit ő maga akar játszani, és nem divat dolgokhoz hasonlítgatja magát.
Százezer rajongó előtt a szigeten együtt volt a színpadon a magyar zenei élet színejava. Most megnézheti ön is. a Magyar Dalnapja. Pénteken egész nap az M1-en.